Esti Egyetem. A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Bendazsevszky Anton van velünk, a posztszovjet térség szakértője. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, üdvözlöm, és üdvözlöm a minket hallgatókat is.
Amiről pedig beszélünk, hát gyakorlatilag annak a ténynek a felhasználása, hogy az ukrán elnök Washingtonban megszellőztette az úgynevezett titkos tervét, azért titkos, mert sokan panaszolják, hogy nagyon sok szó esik róla a médiában, de igazából kevesen látták. Mások meg, akik látták, azt mondják, hogy hát ez gyakorlatilag egy ilyen ukrán kívánságlista a nyugat felé, tehát nagyon kevéssé számít béketervnek, tehát nem lehet tudni, hogy az oroszok miért harapnának rá. De ezt a pontot, hiszen nem sokára egy amerikai elnökváltásnál vagyunk, szerintem föl kéne használnunk arra, hogy megnézzük, hogy ez alatt a 2,5 év alatt a nyugat ebben a háborúban, ennek a háborúnak az ügyében hogyan teljesített. Ugye a dolog onnan indult, hogy amikor 2022. februárjában Putyin elindította a hadseregeit, akkor az amerikai titkosszolgálaton kívül nagyon kevesen gondoltak korábban arra, hogy erre a háborúra egyáltalán sor kerülhet, és a nyugatnak szüksége volt egyfajta felocsúdásra, és hát, hogy aztán gyorsan ki kellett alakítani egy viszonyulást, amit folyamatosan felül kellett vizsgálnia, mert azért a háború, vagy mondjuk a szankció kérdése nem egészen úgy alakult, ahogy ők erre számítottak. Hogyan emlékszik vissza erre a pillanatra, a kezdőpontra, az origóra, amikor tehát a világon elterjedt a hír, hogy Putyin megindult, mik voltak a nyugati reakciók?
Mindjárt átérek erre is, de azt gondolom, hogy fontos leszögezni azt a tényt, hogy nem a semmiből indultak a nyugati szankciók, nem a semmiből romlott meg hát nyilván nem önmagában az orosz támadással semmisült meg a nyugat és a Oroszország kapcsolata, hanem gyakorlatilag ez egy folyamatnak a része volt, amire az orosz agresszió egyértelműen pontot tett. Mármint a folyamat végére, hogy a kapcsolatok végképp tönkrementek és megszakadtak Oroszország és a nyugat között, de gyakorlatilag 2006-2007-től kezdve fokozatosan távolodott el a nyugat Oroszországtól, és több lépésben kerültek bevezetésre nyugati szankciók Oroszországgal szemben. Tehát ugye nem 2022-ben indult a szankciós rezsim, hanem gyakorlatilag már 2012-től, tehát 10 évvel azelőtt az Egyesült Államok szankcionálta Oroszországot, amikor ugye az amerikai befektetési alapnak az ügyvédje Szergej Magnitsky, hát gyanús körülmények között vizsgáló fogságban halt meg az orosz börtönben, és onnantól az Egyesült Államok bevezetett szankciókat, Oroszország ellen szankciókkal reagált, majd ugye 2014-ben jött a Krím-félsziget, annak az orosz megszállása, azt ugyancsak nyugati szankciók követték, és amerikai és európai szankciók követték, arra ugye jött az orosz válasz, tehát ez egy ilyen folyamatos, eszkalációs rezsim volt a 10-15 éven keresztül, és erre végképp pontot tett az orosz agresszió. Tehát amikor az oroszok ugye 2022. február 24-én elindították a katonai csapatokat Ukrajnába, átlépték az ukrán határt, akkor onnantól kezdve már nem volt megállás, és ez a szankciós rezsim az véglegesen is befejeződött. Tehát igen, tehát nagyon hamar léptek egyébként az európai országok, tehát gyakorlatilag órákon belül, tehát ha jól emlékszem, február 24-ére, estére már megvolt az a nyugati válasz, hogy először is ugye orosz cégeket fogják szankcionálni, leválasztják az orosz pénzügyi rendszert a nyugati rendszerről, megszakítják a repülési forgalmat, tehát kitiltják az orosz légitársaságokat, tehát lényegében pénzügyi szinten, technológiai szinten, katonai szinten, gyakorlatilag minden minden kapcsolat megszakadt, vagy véglegesen megszakadt napokon belül, és ugye ezeket az első hullámokat aztán újabb és újabb szankciós hullámok követték, hát most tartunk ugye 12. remélem nem tévedek, a 12. szankciós csomagnál, ugye 2,5 év alatt, tehát újabb és újabb lyukakat próbálta aztán Európa és az Egyesült Államok betömni ezekkel az újabb szankciókkal. Igen, aztán biztos átérünk arra, hogy mennyire voltak ezek hatékonyak, de hát a folyamat az valahogy így nézett ki.
Az első percekben legalábbis én úgy emlékszem vissza, volt egy nagyon erős nyugati kétely, hogy Ukrajna ellen tud-e állni egy ekkora iszonyatos nyomásnak. Ugye az orosz csapatok nem egy oldalról nyomultak be, hanem legalább három, és mindegyik aztán megindult Kijev felé, és gyakorlatilag eltartott egészen augusztusig, amikor az ukránok elkezdték visszavenni a területeiket. Tehát meglehetősen sok idő telt el egy ilyen aggodalommal, hogy mi lesz ebből az egészből. És aztán nagyon gyorsan megfordult a nyugati hangulat, a nyugati közvélemény is. Én utána néztem, annak idején az Institut Montaigne, ami egy ilyen párizsi agytrözt 2000-ben alapították, és hát ott eléggé jó név, jól cseng. A következőt írja, a nyugat nem tehet más, mint hogy hibrid háborút vív Oroszország ellen. Az eljövendő hetekben az orosz gazdaság össze fog rogyni a szankciók következtében. Egy másik idézet, Oroszország már elvesztette a háborút, Putyin is, most már csak az a kérdés, hogyan veszti el Putyin Oroszországot. Szóval rengeteg illúzió volt a nagy ijedelem után. Emlékszik erre, ugye?
Abszolút. Tehát igen, nagyon sok dolog, nagyon sok számítás elemzés nem igazolódott be. Én például a szankciókat tekintve nagyon óvatosan próbáltam fogalmazni, én emlékszem akkori magamra 2022-ből. Én bíztam benne, hogy lesz hatása a szankcióknak, de azt gondolom, hogy azért naivság volt azt gondolni, hogy a szankciók fognak véget vetni a háborúnak, hát hogyha megnézzük az elmúlt évtizedek politikai kapcsolatait, szankciós történelmét, akkor egyetlen egy esetben sem történt meg, hogy szankciós politika bármelyik ország irányába vezet volna annak az országnak az összeomlásához, vagy annak a politikai rezsimnek a bukásához. Tehát Észak-Korea politikai rendszer is vígan el van. Irán sem omlott össze, sőt, hát azóta kiderült, hogy azóta azt is tudjuk, a köztudatban is benne van, hogy hát az iráni gazdaságot sikerült összeomlasztani, de hát Irán még képes volt arra is, hogy olyan fegyvereket fejleszten ki, amelyekkel tudja segíteni Oroszországot ebben a háborúban. Tehát ugye a drónok, ugye az első években a know-how a drónok terén Iránból érkezett Oroszországba, vagy ugye most újabban a ballisztikus rakéták, de Iránnal szemben évtizedek óta vannak szankciók. Nem minden, szóval ezek illúziók voltak a szankciókat illetően, azért lehetett abban bízni, hogy bizonyos hatása az orosz gazdaságra lesz, tehát csökkenteni fogja az orosz katonai képességeket, ez nem következett be, tehát ez valóban egy ilyen illúzió. És ugyanilyen illúzió volt az is, hogy Ukrajna össze fog omlani, és hát nyilván ez az illúzió abból indult ki, hogy Oroszország a világ második legerősebb hadserege, hát legalábbis így tudtuk, mennyiségében is, a belefektetett forrásokban, legalábbis az elmúlt évtizedek alapján, és a nyugati hírszerzés teljes mértékben benézte, teljes mértékben hibázott, amikor azt gondolta, hogy az oroszok úgy fognak átmasírozni Ukrajnál, mint nem tudom, kés a vajon. Hát nyilván, hogyha Ukrajna nem Ukrajna, hanem egy másik kisebb, kis hadsereggel, kis területtel rendelkező ország, mondjuk bármelyik balti állam, akkor ez valóban be is következett volna, tehát mármint az orosz siker. De hát Ukrajna, Európa második legnagyobb országa, ugye békeidőben több mint 40 millió ország, és Ukrajna az egyik legnagyobb hadsereget tartott fenn Európában. Itt közel 400 000 katonáról beszéltünk, vagy mit beszélünk, mert ez a nyugati számítás sem következett be, hogy Ukrajna, akkor következett volna be, hogyha nem tudom, az oroszoknak sikerül az ukrán vezetést már az első órákban, az első napokban semlegesíteni, elfogni vagy likvidálni, és akkor lehet, hogy megtörtént volna, hogy az ukrán katonák leteszik a fegyvert, de onnantól kezdve, hogy ez nem sikerült az oroszoknak, és az ukrán hadsereg ellenállt, onnantól kezdve borítékolható volt, hogy azért nem lesz könnyű az orosz hadseregnek.
Nem csak ilyen típusú illúziók voltak illúziók az orosz oldalon is, amiknek az érdekes háttere egyébként az, hogy valóságos tényből kiindulva rakta össze Putyin a maga illúzió rendszerét. Hát például azt mondta, ugye, hogy a nyugat már elpuhult, nem domináns, ezt Oroszország két szempontból is bizonyította. Egyrészt a 2008-as orosz-grúz háborúval, amire a nyugat gyakorlatilag nem reagált, tehát voltak valami szankciók, de igazából nem komolyak, illetve 2014 a Krím annektálása, amit ugye a Minszki egyezmények követtek, ami szintén nem történt meg, Oroszország kizárása a nemzetközi folyamatokból, büntetések, nagyon-nagyon kemény szankciók. Tehát a nyugat folyamatosan azt gondolta, hogy jó, akkor most igen, egy most az oroszoknak rendben van, ezt megkapták, akkor most megnyugodnak. Kicsit lehet, hogy ez tévedés, az emberben olyan érzés van, mintha a müncheni egyezmény előtti nyugatot látnánk, hogy jó, a németek már jól laktak, stb. Na, még itt volt Putyinnak az egyébként az, hogy tulajdonképpen Amerika leszerepelt a világ előtt a szégyenletes kimeneküléssel Afganisztánból, a Trumpi Amerika, ez már egy későbbi dolog, ugye visszavonul a világból, szóval egy Oroszország nyugodtan léphet föl, az erő és a történelmi pillanat vele van.
Igen. Ez így van, és nem látom azt, most nem tudom, hogy 10 évvel ezelőtti szemekkel nézve, vízióban nézve, hogy Európának milyen más eszköze lett volna egy ilyen egyre agresszívabbá váló Oroszország megfékezésére, hiszen Európa ugye nem rendelkezik közös hadsereggel, a NATO az egy védelmi szövetség, nem egy hát alapvetően nem egy olyan katonai szövetség, amely mondjuk a szövetségen kívüli országok védelméért felel, vagy ott képes ugye ezekben az országokba bemenni és ott rendet tenni, tehát ez a NATO nem erről szól, hanem ez egy kollektív biztonsági szövetség, egy kollektív biztonsági szervezet, amely arról szól, hogy a tagok meg legyenek védve külső behatásoktól, és azt feltételezzük most is, hogy ez a fajta kollektív védelem, ez működik, és elrettentő erővel hat, ezért nem gondolom azt például, hogy való esély van arra, hogy a közeljövőben ténylegesen lesz valamiféle konfliktus vagy háború a NATO és Oroszország között közvetlenül. Mert egyszerűen sem a NATO-nak nem érdeke, sem Oroszországnak nem érdeke. Tehát a NATO az nem az a szövetség, Európa egy különálló egységes katonai erővel nem rendelkezett, most sem rendelkezik. Másrészt pedig Európa a 90-es években szisztematikusan leépítette a katonai képességeit. Tehát még az egyes államok szintjén sem volt meg az a katonai képesség, amivel szembe lehetett volna helyezkedni ezzel a hát 2006-os évektől kezdve folyamatosan fegyverkező, egyre agresszívabbá váló Oroszországgal szemben. Nem volt meg erre a válasz, ez nyilván egy hiba, és nyilván egyfajta naivitás, hogy azt gondolta Európa, azt gondolták az európai döntéshozók, hogy a háború korszaka már lejárt, ugye itt fel lehet hozni a Francis Fukuyamának a 90-es években íródott ismert könyvét a történelem végéről, hogy aki amellett érvelt, hogy hát eljutottunk az emberi történelmek a végére, mert hogy a kapitalizmus, a Szovjetunió összeomlásával a kapitalizmus egyértelműen győzött, a piaci gazdaságok győztek, a demokrácia győzött, és hát ha mindenhol a világon ez egy folyamat, hogy mindenhol piaci alapú demokratikus országok lesznek. A következtetés az, hogy ezek az országok, mivel hát a vezetés leváltható, és mivel gazdaságilag érdekeltek abban, hogy egymással megfelelő viszonyt folytassanak és kereskedjenek, ebből kiindulva nem lesznek háborúk, nem lesznek konfliktusok egymással, mert hát a háborús országok, a demokratikus országok nem háborúznak egymással. És ezekből az ideológiákból, ezekből a gondolatokból is merítettek az európai döntéshozók, és az európai haderő 90-es évek óta teljes mértékben leépült, nem volt fejlesztés, csökkent az élő erőnek a száma, eleve ugye az országok lecserélték a katonai szolgálattal járó ugye haderőt professzionális haderőre, ami nyilván csökkentette ennek a létszámát, tehát nyilván ez is egy folyamat volt, és persze sokkal jobban hangzott, hogy akkor inkább költsünk szociális kiadásokra, oktatásra, technológiára, ahelyett, hogy hadseregre költsünk, ami hát ezekben az időkben teljesen értelmetlen, mert hát tudjuk, hogy nem fogunk háborúzni egymásra. Mindez arra, és ugye ekközben az Egyesült Államokra és a NATO-ra hagyatkoztunk, mert ha azt gondoltuk, hogyha lesz is bármi, akkor pedig a NATO és az Egyesült Államok megvéd majd bennünket. De most ezzel arra akarok utalni, hogyha egyébként fel is merült volna annak a gondolata az európai döntéshozókban, és vélhetően a 2010-es években egyre inkább felmerült annak a gondolata, hogy itt Oroszország egyre veszélyesebbé válik az európai szintéren, az európai porondon, akkor nem nagyon tudtak mit kezdeni, nem voltak meg azok az eszközök, amivel bármit tudtak volna kezdeni Oroszországgal. Hát a szankciók és a gazdasági nyomásgyakorlás volt az az eszköz, és azt gondolták az európai döntéshozók, hogyha ilyen gazdasági nyomásgyakorlást gyakorolnak Oroszországgal szemben, akkor az majd csitítani fogja Oroszországot, nem kiderült, hogy nem működik. Ugye ez egy alapvetően egy nyugati stratégia volt, hogy nem a fegyverekkel gyakorolják ezt az elrettentést Oroszország irányába, hanem a gazdaság által. Többek között Angela Merkelnek egy ilyen markáns gondolata volt, hogy annyira erősítjük meg az orosz-európai kapcsolatokat, hogy ezek kölcsönösen függő helyzetet eredményezzenek, mert akkor Oroszország teljes mértékben rá lesz szorulva a nyugatra, a nyugat teljes mértékben rá lesz szorulva Oroszországra. Ez egy ilyen kölcsönösen előnyös és kölcsönösen hátrányos is folyamat egyben. Minden esetre ez a folyamat azt eredményezi, gondolták a németek is, gondolták más európai döntéshozók, hogy ennek a folyamatnak a következtében sikerül megvédenünk bennünket, legalábbis az Európai Unió tagországait attól, hogy nyílt konfliktusba keveredjünk Oroszországgal. Azért hozzáteszem, hogy szerencsére az Európai Unió tagországai és a NATO tagországok és Oroszország között továbbra sincs konfliktus, és nem is számítunk arra, hogy lesz. Sajnos azok az országok, akik a blokkon kívülre szorultak, mind az Európai Unió kívülre, mind a NATO-n kívülre, már nem tudták megkapni azt a védelmet, amit a blokkon belül tudjuk garantálni az itt lévő tagországoknak. Tehát, hogyha Ukrajna sokkal előbb csatlakozik a NATO-hoz, mondjuk 2000-es években, akkor nem történik meg ez a háború, akkor nem történik meg az orosz agresszió, ebben biztos vagyok. De így nem tudtunk mit szembeállítani Oroszországgal, nem volt meg az az európai képesség, hogy megvédjük a partnereinket, akik a blokkon kívül helyezkednek el.
Tehát az, hogy Putyin, csak lenézte a nyugatot és kételkedett a képességeiben, ez keményen visszaütött neki az első egy, másfél vagy két évben, de most, erre majd később térjünk ki, mintha igazolódnának a föltevései, hogy a nyugatkészletei nagyon végesek, a politikai eltökéltségének is van azért határa, és hogy gyakorlatilag Ukrajna nem nagyon tud már több támogatást kicsikarni a partnereiből, Amerikából, mint amit eddig kapott, sőt úgy tűnik, mondjuk a Németországra gondolunk, ez a támogatás csökken. De most térjünk vissza egy picit még az illúziók világába, mert ugye szóba került az, hogy a Az első pillanatban, bár a nyugat szállított fegyvereket, korábban is amerikai szállított halálos fegyvereket Ukrajnának, de ez nem volt olyan mértékű, hogy szembe lehessen szállni egy putyini hadsereggel. Szóval amikor az ukránok ellenálltak és kezdtek győzni, akkor abban még nem volt benne a nyugat keze, ha szabad így fogalmaznom. Volt viszont valami, ami szintén az illúziók világába tartozott, és ez az orosz hadsereg állapota, amit ha jól értek, akkor maga Putyin is félreértett, mert ugye hosszú időn keresztül nagyon sok pénzt fektettek be a fejlesztésbe, de hát ennek az eredménye nem nagyon látszott eleinte.
Szerencsére, tehát mielőtt belemegyünk a részletekbe, annyit talán érdemes mondani előjáróban, hogy szerencsére egy olyan helyzetről beszélünk most 2024. szeptemberében, amikor Ukrajna sikeresen meg tudta állítani az orosz csapatokat, és ez ugye 2022. márciusában és áprilisában történt meg. Tehát, hogy visszaemlékezzünk arra az első napokban, az első hetekben történő képekre, ahogy a hatalmas orosz konvojok menetelnek, harckocsik, páncélozott harcjárművek menetelnek, mennek Kijev irányába, és kezdik egy ilyen gyűrűbe szorítani Kijevet, vagy Harkiv körül gyülekeznek, vagy más ukrán városok körül gyülekeznek, vagy ugye Mariupolnál zárták körbe az ukrán hadsereget. Akkor sok katonai szakértő szerint nem sokon múlt, hogy valójában Putyin elérte akkor a célját az első napokban. Tehát persze mondhatjuk azt, hogy a nyugati hírszerzés tévedett, az ukrán haderő kellően nagy, kifejtette azt az ellenállást, ami ugye megállította az orosz hadsereget, de hogyha az a stratégia, hogy megbénítani a kulcsfontosságú ukrán központokat, elfogni vagy likvidálni az ukrán vezetés, hogyha ez a stratégia működött volna, akkor lehet, hogy 2024. szeptemberében nem erről beszélünk, és arról beszélünk, hogy Ukrajna, nem tudom, egy belarusszerű kvázi vazalus állammá vált, és lehet, hogy nem tudom, az erdőkben még valami partizán mozgalom van az oroszokkal szemben, de hát közben, nem tudom, orosz föderáció zászlói lógnak Ukrajna városaiban. Tehát csak azt akarom érzékeltetni, hogy szerencsére az oroszoknak nem sikerült ez a terv, és olyan pillanatokon múlott, mint a, nem tudom, a Kijev körüli repülőtereken sikerült megállítani az orosz deszantos csapatokat, akik próbálták elfoglalni ezeket a reptereket, és ugye kontroll alá vonni a kulcsfontosságú pontokat, hogy aztán oda érkezzenek az orosz repülőgépek, az orosz katonai eszközök. Volt egy pillanat, amikor az orosz terv működhetett volna akár, és akkor viszont nem biztos, hogy 12 kör nyugati szankcióról beszélünk, akkor viszont lehet, hogy ezek a nyugati szankciók megálltak volna az első napok korlátozásainál, és ha már Oroszország úgyis elérte a célját, akkor lehet, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok szem teszi meg azokat a lépéseket, amelyeket aztán megtették 2023 és 2024 folyamán. Tehát itt azért egy nagyon olyan lehetőségekről és esélyekről beszélgetünk, ami akár az orosz számítás is bejöhetett volna. És igen, tehát hogyha a részletekbe belemegyünk, akkor valóban az orosz hadsereg nem úgy muzikált, ahogy az orosz vezetés gondolta volna, de azért mégiscsak megtörtént az a modernizáció, ami lehetővé tette azt az inváziót, tehát 2020-ra ugye nem véletlen kezdték el a konfliktus 2022-ben, és nem előbb. Nyilván itt volt egy ilyen megfelelő geopolitikai momentum is erre, de hát az orosz katonai fejlesztések, az orosz modernizációs fejlesztések 2020-21-ben futottak ki. Tehát akkor jelentették be, hogy a korábban a 70-80-as években gyártott készletekkel felszerelt orosz haderőt sikerült ugye új modern alapokra helyezni, és legalábbis a katonai eszközök szintjén sikerült modern alapokra helyezni. Más kérdés, hogy hát a gondolkodás az gyakorlatilag úgy a szovjet korszakban maradt, tehát az orosz haderőnek a legnagyobb gyenge pontja, mint kiderült 2022 után, az, hogy ők ugyanazt a taktikát próbálták alkalmazni, mint ahogy a másik világháborús történelemkönyvekből tanulták, ugyanazokat a módszereket, és ugyanazt a központosított, erősen hierarchikus szerkezetet próbálták alkalmazni az orosz hadseregben, mint ahogy a szovjet hadsereg működött évtizedeken keresztül. De hát a fegyverek szintjén egyébként ez a fajta modernizáció, ez megtörtént, csak hát a gondolkodásban nem sikerült átállítani az orosz hadsereget, de sajnos 2,5 évvel később kijelenthető az is, hogy az orosz hadsereg is tanul, alkalmazkodik, és ugye próbálják átvenni az Ukrajnában egyébként működő, mármint az ukrán hadsereg által működő taktikákat, és például olyan fegyvernemeket is bevezettek és alkalmaznak, mint például a drónok, amit a háború kezdetén, a háború első évében ugye egyáltalán nem tartották fontosnak. Tehát azért ezekről érdemes beszélni. És még egy gondolat itt a nyugati támogatással kapcsolatban. Volt nyugati támogatás 2022 előtt is. Nem akkora mértékű, mint 2022 után. És ugye 2022 után elsősorban viszonylag térítendő nyugati támogatásról beszélünk. Tehát azokat a fegyverek, amelyeket Ukrajna kap, azokat nem kell kifizetni, nem kell visszaadni javarészt. Persze vannak ukrán beszerzések is, de hát amiről a hírekben hallunk, európai támogatás, amerikai támogatás, brit támogatás, ezek alapvetően viszonylag térítendő katonai eszközök formájában kerülnek Ukrajnába. 2022 előtt viszont vásároltak fegyvereket, nyugati fegyvereket. És hogyha Ukrajna 2014 után már Petro Poroshenko elnöksége alatt egy ilyen bámulatos hadseregfejlesztést hajtott végre. Tehát hogyha, ugye az látszott is 2014-ben, amikor ennek a háborúnak az első hulláma megtörtént, ugye a Krím orosz megszállásával, és ugye Kelet-Ukrajnában történt orosz beavatkozással, akkor az ukrán haderő képtelen volt harcolni. Tehát ugye a Krímben nem is fejtettek ki ellenállást, nyilván meglepetésszerűen is érte őket az orosz beavatkozás, semmilyen ellenállást nem fejtettek ki. Kelet-Ukrajnában pedig, amikor úgynevezett orosz önkéntesek érkeztek, tehát itt mint egy 50 ezer, nyilván ez az önkéntes, ezt ilyen macska körömmel értem, amikor azok érkeztek Kelet-Ukrajnában, akkor az ukrán haderő képtelen volt harcolni ezekkel az orosz katonákkal szemben, és ugye emlékezünk vissza a Debaltsevói katlanba, amikor ugye bekerítették az ukrán katonákat, amikor több száz ukrán katona esett fel néhány nap leforgása alatt, és ugye Minszki egyezményekre azért is volt szükség, előbb 2014. szeptemberében volt ugye az első kör, aztán 2015. februárjában kötötték azokat az egyezményeket, Németország és Franciaország közbenjárásával, mert az ukrán haderő nem volt képes felvenni a harcot megfelelően az orosz egységekkel szemben, és azokat a harcokat már Ukrajna miatt is be kellett fejezni, meg kellett állítani. Viszont 2014 után Ukrajna egy bámulatos hadseregfejlesztésen esett át. Ugye vásároltak nyugati fegyvereket, kaptak nyugati kiképzést, és ez eredménye az, hogy 2022-re viszont már sokkal-sokkal hatékonyabban voltak képesek felvenni a harcot az oroszokkal, és sokkal hatékonyabban tudtak ellenállni az orosz haderőnek. Tehát, hogyha ez 8 év nem történik meg, akkor egyébként még az is lehet, hogy a nyugati hírszerzésnek a számítása, hogy Ukrajna néhány nap vagy néhány hét alatt elesik, az lehet, hogy beválik. Tehát hát ott volt ez a 8 év, amikor az ukránok fel tudtak készülni egy ilyen mértékű orosz támadásra. És egyébként ugye Donald Trump volt az első amerikai vezető, aki engedélyezte azt, hogy Ukrajnának támadó fegyvereket adjon az Egyesült Államok. Ugye ez 2017-ben történt meg, előtte az előző amerikai adminisztrációt ellenezte egyébként ezt a lépést.
Ezzel együtt, hogy mondjam csak, a nyugati fegyverek okozta sok, mert hát az volt, hiszen kiképzetlenek voltak az ukrán katonák egy csomó fegyvernemre, és akkor elkezdődött egy ilyen gyors tarpaló, aminek hát a hátrányait aztán később láttuk, de hát itt rohanni kellett az idővel. Szóval az elején ez még nem nagyon látszott, mert ha jól emlékszem, akkor a kelet-európai vagy közép-kelet-európai országok elsősorban a levedlet orosz technikát adták gyorsan át Ukrajnának, amit ők ismertek. És akkor ezt vetették be az oroszok ellen, és amikor ez elfogyott, meg közben folyt a fölkészítés a nyugati technikára, onnan volt a nagy váltás, csak hát a kérdés, hogy mennyire volt ez sikeres. A későbbi fejleményeket tekintve például hiába kaptak Abrams amerikai tankokat, ezeket gyorsan ki kellett vonni, vagy azért, mert nem értettek hozzá az ukránok igazából, vagy azért, mert arra a terepre nem volt alkalmas, de több ilyen nyugati eszközzel kapcsolatban, és hát főleg a repülőgépek kapcsolatban volt ez nagyon-nagyon súlyos probléma. Tehát menet közben kellett átszerelni, kereket cserélni ezen az egész autón, ami az ukrán-orosz háború volt. Mennyire sikerült ezen szerint?
Igen, tehát 2000, leszögezem, hogy nem vagyok katonai szakértő, inkább biztonságpolitikai, geopolitikai szakértő. Lehet, hogyha valamiben tévedek, akkor előre is elnézést kérek a katonai eszközöket tekintve. De hát 2014-ben az ukrán hadsereg még mindig teljes mértékben szovjet alapokon állt, szovjet alapokon működött. Tehát a legfontosabb kérdés, ami sikerült az ukrán vezetésnek véghez vinni 2014 után, az ennek a szovjet gondolkodásnak az átalakítása és a hadsereg NATO jellegű alapokra való helyezése volt. És amit említettem, a nyugati fegyvereknek az érkezése 2022 előtt, hát itt elsősorban ugye kisebb jellegű fegyverekről beszélünk, ugye mindenféle puttákról, kézi fegyverekről, lőszerekről, harckocsi elleni fegyverekről, mint mondjuk a Javelinek, vagy a Zenló eszközök, tehát ezek nem arról beszélünk, hogy 2022 előtt Ukrajnának lehetősége lett volna a nyugati harckocsikat vásárolni, vagy F-16-ös gépeket vásárolni, ez 22 előtt erre nem volt esély, tehát itt kisebb nyugati katonai eszközökre kell érteni, plusz magára a gondolkodása, harcszem szintjén, hadsereg haderő szintjén, ez az, amiben a nyugat sokat tudott segíteni Ukrajnának. És valóban, mivel ez a hadsereg még 2022-re is alapvetően szovjet eszközökkel működött, hát ezt örökölték meg az ukránok, ezt modernizálták a 90-es évek után. Ugye egyébként ez most inkább egy ilyen zárójeles megjegyzés, de hogy az első, tehát a legfontosabb vitákat Oroszország és Ukrajna között a 90-es években pontosan ugye a katonai eszközöknek a szétosztása jelentette, hogy milyen eszközök hova kerülnek, kiket illetik meg, mert ugye a szovjet korszakban Szovjetunió egészen nagy erőket állomásoztatott Ukrajna területén. A szovjet hadiparnak egy jelentős része Ukrajnában volt telepítve és allokálva. A tankgyártásnak az egyik fellegvára volt Harkiv, vagy katonai repülőgépekhez gyártottak, katonai repülőgépeket és az ehhez való alkatrészeket gyártottak Ukrajnában. Tehát nagyon fontos eleme volt egyébként a szovjet hadiparnak Ukrajna, nem beszélve arról, hogy ugye a Fekete-tengeri flotta a Krím-félszigeten állomásozott. Szóval ez egy nagyon fontos ilyen vita tárgya volt, és mindenféle alkuknak a tárgya volt, hogy a Szovjetunió összeomlása után azok a fegyverek kiket illetik meg, hogy most akkor ezek Ukrajnában maradnak, vagy vagy Oroszországba kerülnek át, és egyébként Ukrajna alapvetően nagyon sokat engedett ebben, és alapvetően nem jött ki annyira jól abból a felosztásból. Hát a Fekete-tengeri flottának csak egy kis töredékét kapták meg, is abból is a legrosszabb katonai eszközöket, és ugyanúgy a többi szovjet eszköz tekintetében is alapvetően ebből az alkuból rosszabban jöttek ki, mint az oroszok. Nem beszélve arról, hogy a nukleáris fegyverekről is lemondtak végül, ugye 1994-ben, de ez már inkább egy zárójeles megjegyzés. Minden esetre Ukrajna azokra a fegyverekre tudott építeni, az alkotta az ukrán haderőnek, hadseregnek a gerincét, amivel az előtte való évtizedekben tudtak dolgozni, azt modernizálták, ugye a szovjet korszakban felépített védelmi kapacitásokból, a katonai gyárakból tudták tovább modernizálni, azokra tudtak építkezni. Ugye van például ukrán harckocsi fejlesztés is, ugye Harkivi gépgyárból, de hát az is ugye szovjet alapokra épít. Nyilván nem voltak már a nyugati együttműködési alapok ehhez. Na és ez az, amivel tudtak dolgozni 22 elején, és előbb a nyugat védekező fegyvereket adott, emlékezzünk vissza, 22 folyamán nem volt szó támadó jellegű fegyverekről, hanem ugyanúgy páncéltörő rakétákat kaptak, légvédelmi eszközöket kaptak, ugye megkapták a HIMARS-eket, amivel az orosz utánpótlási vonalakat tudtak nagy csapást mérni, de ezek védekező fegyverek voltak, viszont a háború előrehaladásával, tehát azért sem kaptak nyugati támadó fegyvereket, mert egyrészt a nyugat egy ilyen eszkaláció elkerülő stratégiát próbált alkalmazni, féltek az orosz reakcióktól, másrészt pedig elérhetőek voltak akkor még azok a szovjet eszközök, tehát a háború előrehaladásával ezek a szovjet eszközök fokozatosan kiestek, mert nem tudom, megsemmisültek, vagy mert nem már használhatatlanokká váltak, vagy már elfogytak a szovjet típusú lőszerek, és hát mondjuk szovjet eszközökhöz most már ugye nem nagyon gyárt más lőszereket. Hát Oroszországban gyártanak ilyet, Ukrajnában gyártanak ilyet, illetve most a háború után Bulgáriában és Csehországban kezdtek ismét gyártani a lőszereket, hogy az ukrán hadsereget ezzel ki tudják pótolni. De hát ugye nemzetközi szinten azért nem, tehát ez egy olyan szabvány, amit már nem nagyon használnak a posztszovjet térségen túl. És fokozatosan, ahogy ezek a fegyverek fogytak, ugye ez volt a legfontosabb kérdés, hogy akkor hogyan lehet Ukrajnát, az ukrán ellenállást fenntartani, ezt nem lehetett megtenni másképp, mint a nyugati fegyverek segítségével. Így történt meg az, hogy fokozatosan egyre nagyobb mennyiségben kezdtek érkezni nyugati fegyverek Ukrajnába, és most már nyilván erről, tehát nincsen publikus adatok, csak találgatni tudunk, hogy hát különböző ilyen kiszivárgott forrásokból tudunk meríteni, de most már úgy tűnik, hogy az ukrán hadseregnek a zöme, a gerince most már nem szovjet fegyverekre épít, hanem a nyugattól kapott fegyverekre, és igen, ahogy ugye ön is mondta, ezek a fegyverek, ezek nem a legújabb katonai fejlesztések, ezek a nyugaton a 60-70-es években, vagy 80-as években kifejlesztett, legyártott katonai eszközök, a nyugat a korábbi eszközeitől szabadult meg. Tehát nyilván ez a nyugat szempontjából, a nyugati országok szempontjából ez is egyfajta ilyen előnyös dílnek a része, hogy kipörgetik ezeket a régi készleteket, cserébe pedig például az európai alapokból, az EU alapokból, ha átadják ezeket az eszközöket Ukrajnának, akkor viszont kárpótolják őket, és ebből ugye újabb, modernebb fegyvereket tudnak vásárolni. Tehát Ukrajna pedig bármilyen fegyvernek örül, legyen az 40 éves, vagy legyen az 20 éves, a fegyver az fegyver, tehát nyilván jobb egy 40 éves fegyver annál, mintha semmilyen fegyver nem lenne. És hát így történt meg ez a váltás. És bocsánat, volt azt hiszem egy kérdés arra is, hogy az ukránok mennyire tudták hatékonyan használni ezeket az eszközöket. Hát ugye F-16-os körben járta a sajtót az F-16-os vadászgépnek a balesete, hogy már ugye két héttel azután, hogy megkapták ezeket a gépeket, ott az egyik le is zuhany. Hát szerencsére azóta ilyet nem hallottunk. Azért ez a kiképzés az több mint egy éven keresztül tartott a pilótáknak a kiképzése. Mert én azt gondolom, hogy a ukrán szempontból is ezekre az eszközökre vigyázni. Vagy emlékezzük vissza, hogy mennyire körbejárta a sajtót, amikor a tavaly ukrán ellentámadás első hetében az oroszok lefilmezték, hogy mondtam, 2 vagy 3 Leopard harckocsi semmisült meg. Nyilván azóta már senki nem tartja számon, hogy most hány Leopard semmisült meg az elmúlt másfél évben, amióta ezeket a harckocsikat használják, de mindig az elején, amikor megérkeznek ezek az új katonai eszközök a frontra, akkor az egyik vagy a másik oldal nagyon jól tudja felhasználni ezt a saját kommunikációjában is, és ezt meg is teszik. Hát végül is háború van, tehát furcsa lenne, hogyha egyetlen egy ilyen eszköz sem semmisülne meg a harcok során, de nyilván ukrán szempontból ezekre kínosan ügyelni kell, hiszen ezzel tudják a további támogatást is megkapni, hogyha ilyen eszközök tömegesen semmisülnének meg a fronton, akkor az erőtlen elvenni a kedvét a nyugati országoknak attól, hogy Ukrajnát ilyen eszközökre támogassák.
Ugye végigkísért ezt a háborút, az eddigi háborút, mert sajnos itt még nincsen vége. Az a nyugati félelem, amiről ön is beszélt, hogy olyan eszkaláció következik be, amiben Oroszország egyre jobban bedurvul, ha szabad így fogalmaznom, és ezt a nyugat el akarta kerülni, de aztán a háború folyamán elkezdtek engedélyezni olyan eszközöket is, amiket korábban nem. És a kérdés az, hogy jól tette minden, hogy mondjam, csak agály ellenére, vagy agály mellett a nyugat azt, hogy elsősorban védekező jellegű eszközöket adott Ukrajnának, és nem támadó jellegűeket, mert ezzel gyakorlatilag a háborút megnyerhetetlenné tette Ukrajna számára, és ilyen módon elhúzódónak is. Tehát, hogy mondjam, csak a béke, az eljövendő tisztességes béke érdekében sem tűnik így utólag jó húzásnak, hogy ezeket a támadó fegyvereket nem adták oda. Hogy gondolja?
Hát erre nem létezik jó válasz, hiszen ugye a történelem nem ismeri azt, hogy mi lett volna, ha. Tehát a jelenlegi helyzetben 2,5 évvel ugye a háború kirobbanása után, ugye ez, amiről beszélünk, ez egy amerikai stratégia, vagy nyugati döntéshozók követték, ez a korlátozott eszkalációnak a stratégiája, ami abból áll, hogy fokozatosan fepektetve adják Ukrajnának a különböző katonai képességeket és a katonai ugye eszközöket, és ez egy ilyen játéknak a része, hogy előbb ugye bedobják a sajtóba, tesztelik az orosz reakciókat, akkor fokozatosan ugye megismertetik ezekkel a gondolatok a nyilvánosságot, a nyugati társadalmakat, majd pedig hát vagy nyilvánosan ugye tovább lépnek és megadják ezeket az eszközöket, vagy akár már posztumusz, már azután ismerik be, hogy ezeket az eszközöket átadták, hogy megtörtént mondjuk az első bevetés. Viszont a trend az egyértelműen látszik, hogy Ukrajnának egyre jobb eszközöket biztosítják. Gondoljunk bele abba, hogy az Atakams, ugye az amerikai ugye Atakams precíziós balisztikus rakétáknak a kérdése még nagyjából tavaly ilyenkor került napirendre, 23. szeptemberében, amikor Zelenszky ugyancsak az Egyesült Államokba utazott, és kérte az Egyesült Államokat, hogy adják oda nekik az Atakams rakétákat, és akkor erről ment a húzavona, hogy most megkapják, nem kapják meg, egyértelmű volt, hogy meg fogják kapni ezeket az eszközöket, de ment a húzavona a nyilvánosságban, aztán megkapták, de csak a kis hatótávolságú, a 180 kilométeres hatótávolságú eszközöket. Majd aztán 24 elején ment ugyancsak a húzavona, hogy is megkapják, hat kapják meg a nagy hatótávolságot, 300 kilométeres, azt is megkapták. Most pedig ugye arról szól a nyilvános vita, hogy akkor ezeket szabad-e nemzetközi jog alapján ugye elismert orosz területeken használni. Ez nyilván itt egyértelműen látszik egy trend, hogy egyre mélyebbre merészkednek be a Ukrajna nyugati partnere is, hát maga Ukrajna, az orosz vörös vonalakba, és azért mondom, hogy nem létezik jó kérdés, mert hogy eddig Oroszország nem vetett be szerencsére sem nukleáris fegyvereket, sem vegyi fegyvereket, alapvetően továbbra is a konvencionális eszközök segítségével folyik a harc mindkét oldalon. Most ennek a korlátozott eszkalációnak a hívei az amerikai adminisztrációban azt mondják, hogy hát lám-lám, lássátok meg, ez a stratégia működött, Ukrajna képes volt megállítani az oroszokat, a háború azért alapvetően nem lendült még egyik irányba sem, tehát nincsenek nagyobb orosz sikerek a fronton, legalábbis még. Itt Oroszország nem vetett be nem konvencionális eszközöket, tehát ez a stratégia működik. Most másik oldalra azt lehetne mondani, hogy igen, hogyha az oroszok nem vetettek be semmilyen nem konvencionális eszközt, tehát egyébként sem voltak erre hajlandóak, egyébként sem vetették volna be őket, ha van nyugati eszkaláció, mert ha megtörténik az, hogy nyugat egyszerre mindent odaad Ukrajnának, ha nem, és hogy már rég mindent oda kellett volna adni. De ugye erre nincs válasz, jó válasz, mert nem ismerjük azt az orosz reakciót, hogyha mondjuk 2022 nyarán a britek, a franciák, az amerikaiak odaadják a harckocsikat, a szárnyas rakétákat, a ballisztikus rakétákat, a Patriot rendszereket Ukrajnának, és még az engedélyeket is megadják, hogy a nyugati hírszerzés, a nyugati műholdadatok segítségével csapást mérjenek Oroszországra. Arra nem lehet választ adni most, hogy milyen lett volna az orosz reakció erre a lépésre. Tehát lehet, hogy elkerültük volna már akkor az eszkalációt, de akkor viszont ugye fennáll annak a kérdése, hogyha a nyugat mindent egyszerre odaad Ukrajnának, akkor hogyan lehet egyszerre kiképezni ezekre az eszközökre az ukrán hadsereget, hogyan lehet biztosítani, hogy létrejöjjön ezeknek az eszközöknek a megfelelő karbantartása, utánpótlása, mert nyilván mondjuk egy harckocsi, tehát a Leopard harckocsiknak az Ukrajnába küldése, az nem csak arról szól, hogy leszállítanak Ukrajnának a 100 darab harckocsit, hanem ugye ki kell képezni a katonákat, létre kell hozni ezeknek az eszközöknek a megfelelő karbantartását. Nyilván, hogyha bevetésre kerülnek ezek az eszközök, akkor folyamatosan kell őket megfelelő állapotban tartani, különben meghibásodnak. Hogyha bármilyen kárérő őket, akkor ugye létre kell hozni ugye az alkatrész utánpótlást, akkor ezeket javítani kell. Nyilván ez egy sokkal komplexebb logisztikai láncnak a létrehozása, mint hogy hirtelen ilyen eszközökkel egyáltalán nem rendelkező, know-how-val, tudással nem rendelkező országnak mindent egyszerre és nagy mennyiségben odaadják. Tehát ennél sokkal, sokkal komplexebb a kérdés, és sajnos, mivel a történelem nem ismeri azt, hogy mi lett volna, ha nem is tudjuk megválaszolni, hogy a vörös vonalak azonnali átlépésre eredményezette volna kemény orosz választ, vagy nem.
Végül, fordulóponton vagyunk-e? A nyugat fárad, mármint a nyugati közvélemény, az azért látszik. A nyugat egyre kevesebbet akar adni. Ez is látszik. Sokan egyébként Harris esetében is azt mondják, hogy ha ő lesz az Egyesült Államok elnöke, nem biztos, hogy a Biden féle bűkező politikát folytatja Ukrajnával kapcsolatban. Trumpról ne is beszéljünk. Németország közli, hogy a felére akarja levágni a támogatásokat. Franciaország nagyon sokat beszél a támogatásokról, de olyan sokat eddig nem adott, hát fele annyit sem, mint Nagy-Britannia, amelyik továbbra is nagyon elszántnak tűnik, és hát a balti országok is, de hát ők picik, és amit adni tudnak, az nagyon kevés. Szóval fordulóponton vagyunk-e?
Én azért remélem, hogy nem, és hogy a politikai akarat az továbbra is megvan, hiszen a nyugati döntéshozók, teljesen mindegy, hogy Washingtonban ülnek, teljesen mindegy, hogy a republikánus pártban, vagy a demokraták között ülnek. Tehát a nyugati döntéshozók egyértelműen látják, hogy Oroszországot ebben a helyzetben nem szabad győzelemhez segíteni, nem szabad, hogy Oroszország ebben a helyzetben bármilyen, akár csak részleges győzelmet érjen el, hiszen ez arról szól a jelenlegi helyzet, hogyha ez megtörténik, már az orosz győzelem, akkor ez felbátorít más nemzetközi szereplőket, hogy a nyugati, hogy a jelenlegi status quo-val szemben, a második világháború után kialakult rendszerrel szemben fellépjenek, hiszen hát Oroszországnak is sikerült, a nyugat gyenge, a nyugat nem képes megfelelően reagálni, és ez olyan lavinát indíthat el különböző térségekben, ami senki nem szeretné. És itt pontosan látják, a Berlinben is, Washingtonban is, Londonban is. Tehát ez, azt gondolom, hogy ez a fajta politikai stratégiai látásmód megvan mindenkiben, és ez nem, hogy mondjam, ez két év után ez nem okozza, tehát a kifáradás nem okozza azt, hogy elfordulnak Ukrajnától. De a probléma azzal van, hogy demokratikus társadalmakról beszélünk. Oroszország nem nevezhető demokratikus társadalomnak, ott a politikai döntéseket könnyű véghez vinni, mert van egy állami kontroll, van egy az erőszak szervezetek, hogy segítik ezt a döntéshozatalt. Európában viszont, és Amerikában is demokratikus társadalmak vannak, hogyha a társadalom úgy érzi, hogy rosszul áll a helyzete, csökken az életszínvonal, rosszak a gazdasági körülmények, akkor egyszerűen a legközelebbi szavazásnál elmegy és leváltja azt a hatalmat, amelyik nem tudta garantálni az ő jó gazdasági körülményeiket, és majd esélyt adnak egy másik hatalomnak, amelyik, nem tudom, jobbat ígér. Tehát ilyen szempontból a nyugati döntéshozók kezdve meg van kötve, hogyha a gazdaság jól teljesít, akkor van miből adni pénzt Ukrajnának is, valamiből támogatni az ukrán harcot Oroszországgal szemben. Hogyha rossz a gazdasági helyzet, és sajnos most egy ilyen rossz gazdasági körben vagyunk, amikor ugye globálisan csökken nem a fejlődés irányába haladunk, hanem rossz gazdasági körülmények vannak. Németország stagnál például, a nyugat-európai növekedés egészen fekély, és ebben a helyzetben nehéz megtalálni azt az egyensúlyt, hogy miből lehet adni anélkül, hogy a saját lakosságot idegenítjük el a hatalomtól. Tehát ez lesz a legfontosabb kérdés a következő években, hogy a nyugati döntéshozók hogyan tudják ezt lemenedni.
Köszönöm szépen, további jó estét!
Köszönöm szépen, további jó estét!
Bendazsevszky Anton, a posztszovjet térség szakértője van velünk, még egyszer köszönöm, hogy itt volt. Selmeci János szerkesztette a műsort, a műsorvezető Színási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Színási Sándor műsorvezetőt hallották.